semmit ne bánkodjál, Krisztus szent serege, mert nem árthat néked senki gyűlölsége. Noha e világnak rajtad dühössége, de nem hágy szégyenben, Krisztus ő felsége. Királyi nemzet vagy, noha te kicsiny vagy, az Atya Istennél bizony te kedves vagy. Ő szent fia által már te is fia vagy, minden dicsőségben higgyed, hogy részes vagy. Hogyha te igazán a Krisztusban bízol, higgyed, hogy lélekben Istennél gyarapszol. Ha Krisztus véréből igaz hittel iszol, higgyed, hogy örökké meg nem szomjúhozol. Akármint halásszon az ördög utánad, az ő tagjaiban dühösködjék rajtad, mind törrel, fegyverrel siessen utánad, ha Krisztusban bízol, higgyed, az sem árthat. Rajtad semmit sem fog a pogány ellenség, noha nehéz néked a rettenetesség. Bátor koncra hányjon a hitlen ellenség, feltámaszt a Krisztus, néked nagy reménység. Oltalmazza Krisztus az ő szent egyházát, miként a jó pásztor saját juhocskáját. Valaki hallgatja a Krisztus mondását, viseli mindenkor szorgalmatos gondját. Siess most mi hozzánk, Krisztus, segélj minket! A te szent igéddel neveljed hitünket, és te szent lelkeddel bírjad életünket, hogy minden dolgunkban dicsérhessünk téged. Igaz fogadásod és minden beszéded, nyilván vagyon immár minden dicsőséged. Ne hagyd elpusztulni a kicsiny sereget, melyért a keresztfán vallál nagy gyötrelmet. Ne nézzed, Úristen, a világ vakságát, te nagy jó voltodról háládatlanságát, a te igéd ellen így nagy káromlását. Nézzed a Krisztusnak ártatlan halálát. Vedd el már mi rólunk a sok ellenséget. Vedd ki mi közülünk a sok gyűlölséget. Essenek szégyenbe minden ellenségünk, kik dicsőségedet tagadják s nevetik. Senkiben nem bízik az Anya Szent Egyház, hanem csak te benned, ki minket oltalmasz, és igazságoddal mindenkoron táplálsz, te szent sebeiddel minket megvigasztalsz. Hálát adunk néked, mennybéli nagy Isten, ki vagy egy szentségben és három szemében. Ne hagyj elrettennünk keserűségünkben, halálunk óráján ne essünk kétségben.
Legyen ez a ma esti együttlétünk is, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Imádkozzunk. Istenünk, jó Atyánk, hálával áldunk és magasztalunk téged a reformációért, azokért az eseményekért, amelyeket elvégeztél a reformátorokon keresztül Anya Szent Egyházodban. Köszönjük neked, hogy itt közösen két gyülekezet estéről estére ebben a hajlékban emlékezhetünk eleinkre. Emlékezhetünk a példára, a hithű reformátorokra. Kérünk téged, légy velünk ezen az estén is, és taníts, erősíts, bátoríts mindnyájunkat. Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Megváltotta azt fia váltság halálával, és megszenteli azt az ő szent lelkével. Az ő nevének legyen dicséret, dicsőség, örökkön örökké. Ámen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. A reformátorok egyik nagy látása, így fogalmazható meg két szóban, sola scriptura, egyedül a Szentírás. Ugyanis a középkori egyház elferdülései, tévtanításainak az volt az oka, hogy a középkorra már nem csak a Szentírás volt az alapja az egyház tanításának. Sőt, ez mind a mai napig úgy van, katolikus testvéreinkkel beszélve, róluk tanulva, tudjuk mindannyian, náluk is természetesen sola scriptura, egyedül a Szentírás, ezen kívül pedig még a hagyomány, a szent hagyomány, amely szinte majdnem ugyanolyan értékelés súllyal nyom alatva, mint a Szentírás. A középkorban ehhez még hozzájött az akkori tudományok egyik ága, a filozófia, felfedezve a görög nagy filozófusokat, Arisztotelészt, Plátont és a többieket, és a tudós teológusok próbálták összehozni a világi gondolkodást, a görög filozófiát a teológiával, és ezáltal is tulajdonképpen kiegészült mindaz, amit a Szentírásban olvasunk. Majd egy huszárvágással a reformátorok ennyit mondtak, sola scriptura. Vissza a forráshoz. Egyedül a Szentírás. Azon mérjük meg tanainkat, hitvallásainkat, kereszténységünket. Legyen ez elég nékünk. A Szentíráshoz ne tegyünk se hozzá, a Szentírásból el ne vegyünk, sola scriptura, egyedül a Szentírás. Most egy olyan ótestamentumi igeverset szeretnék felolvasni, egyetlen egy verset, melyet az elmondott néhány gondolatot hallva és utána olvasva azt kell mondjuk, hogy nekünk protestánsoknak, reformátusoknak és evangélikusoknak egész biztos nagyon ismerősen és nagyon kedvesen fog hangzani az ótestamentumból. Igen ismert az a fejezet, amelyből olvasni fogok, a Zsoltárok könyvét mindannyian jól ismerjük, szintén reformátorok öröksége az, hogy genfi eleink megzenésítették mind a 150 Zsoltárt, ezt az imádságokat, az imádságnak a magaslatai, csúcsait tartalmazó könyvet, Theodor Bézára gondoljunk csak, és így nevezetes Zsoltárok közül az egyik például a 119. Ha másért nem azért, mert ez a leghosszabb Zsoltár, 176 versre osztották föl elején, és most egyetlen egy verset szeretnék ebből felolvasni, és hallgassuk meg együtt a 119. Zsoltár fókuszából, majdnem úgy a közepe pályáról a 105. verset. Ezt olvassuk, így olvassuk. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Lábam előtt mécses a te igéd. A te igéd. Olvassuk ebben a versben. Milyen kedvesen hangzik felénk ez az igevers. Krisztus előtt több száz évvel ilyen tisztán lát valaki. A te igéd. Nem más, nem filozófia, nem emberi okoskodás, nem valami emberi bölcselet, a te igéd, a te szavad, a te szent szavad, a te kinyilatkoztatásod. Ez alapján is hangoztathatjuk azt, amit eleink is hangoztattak, hogy a Szentírás nem akármilyen könyv. Sola scriptura, nem véletlenül tesszük hozzá a reformátorok óta, hogy egyedül a Szentírás, verbális inspiráció, inspirált könyv a Szentírás. Isten lelke által inspirált könyv. Jó lehet, több ezer évvel ezelőtt íródott igék, történetek vannak benne, mégis megmozgatja a szívünket, szól hozzánk, erősíthet bennünket. Pedig amikor a Zsoltáros leírta ezeket a sorokat, még csak ószövetség sincs. Tehát nincs meg a Biblia első fele összeszerkesztve, hogy ez a mi Bibliánk. Szent iratok vannak, amelyeket gyűjtenek, köztük készülnek a Zsoltárok, az imádságok, és már itt felhangzik. Lábam előtt mécses a te igéd, a te szavad, a te kinyilatkoztatásod. Ez a mécses. Sőt, még csak Krisztusuk sincs. Csak reménységük. Csak proféták vannak, akik jövendőlnek, hogy majd jön a világ megváltója, és mégis ezt olvassuk. Mécses a te igéd. Mi még jobban kell ugyanakkor, hogy érezzük ennek a Zsoltárversnek a súlyát, fontosságát, igazságát. Hiszen mi ismerjük Krisztust, a testélet igét. Lábam előtt mécses a te igét. Sőt, ismerjük Jézusnak azt a kinyilatkoztatott szent igéjét, amikor azonosítja magát Istennel az én vagyok mondásokban. Isten ugyanis bemutatkozik, vagyok, aki vagyok. Jézus pedig János evangéliumában feljegyezve sok-sok mondatban azonosul ezzel, én vagyok. Én ugyanaz vagyok. Ugyanattól a valakitől jöttem. Én vagyok a világ világossága. Lábam előtt mécses a te igéd. Több száz évvel korábban az ihletett, inspirált Zsoltáros írja le ezt a drága mondatot. Ha most a reformáció felől figyelünk erre a Zsoltár versre, akkor el kell mondjuk azt, hogy az ige olyan mécses, amely mindannyiunk életét, ha belénk világít, az életünkbe világít, megváltoztathatja. Megváltoztatta a választottak életét, megváltoztatta a reformátorok életét, a nagy reformátorok életét, és ne szégyeljük. Megváltoztatta a magyar, igen, a magyar reformátorok életét is. Hallottunk Kálmáncsei Sánta Mártonról, aki plébános volt eredetileg, elkezdte a hivatását, mint katolikus pap. Hallottunk Hunterus Jánosról, aki a szászoknak a reformátorává lett. Tegnap hallottunk egy magyar reformátorról, Huszár Gárról, és ma pedig szeretnénk röviden megemlékezni szintén egy magyar reformátorról, Dunántúl, a királyi Magyarországon működött reformátorról, Bornemisza Péterről, akinek a neve egész biztos, ismerősen cseng, hiszen irodalom könyveinkben is tanítják az ifjakat már egy-egy versére, Élektrájára. Mielőtt azonban rövid életútjára figyelnénk, meg kell említsem, hogy Kapi Béla evangélikus püspök, a múlt században volt püspöke egyházunknak, evangélikus püspöke, életregényt írt, és foglalkozva az ő életútjával érti meg igazán az ember, hogy milyen jól adta azt a címet ennek az életregénynek, hogy oldhatatlan fákja. A reformátor, a magyar reformátor Bornemisza Péter oldhatatlan fákja. Fákja, melyet Krisztus az ő lelke által gyújtott meg. Fákja, melyet semmilyen szél ki nem oldhatott egykor. Ki nem oltott, legyen az árvaság, börtön, családi tragédia, emberi gyarlóság, irigység, gőg, fricska, elnézést kérek a csúnya kifejezésért, despotizmus, nepotizmus, középszerűség, dilettantizmus, mindezzel találkozott az életében. De a fákja nem aludt ki. Oltatatlan fákja, melyet nem csak a protestáns keresztények, hanem, ahogy említettem, a magyar nyelv és irodalom művelői is nagyra tartanak, sok mindenben a legelsőnek tartanak. És most röviden figyeljünk a konkrét adatokra is, az életútra. Bornemisza Péter tőlünk innen nem is olyan messzire, egy nemesi rangú gazdag polgári család sarjaként Pesten odaállt született, 1535. február 22-én. A törökök Szolimán szultán vezetésével, tudjuk jól tanulmányainkból, 1541-ben karcsapás nélkül csellel elfoglalták Budát, vele együtt a szemközti Pestet is. A szpáhik és janicsárok végigfosztották a két várost 1541-ben. Nagy valószínűséggel a tömegmészárlásnak váltak áldozatává Bornemisza szülei is, vagyonukkal, házukkal, mindenükkel együtt. Az árván maradt 6 éves gyermeket, a menekülő szomszédok vagy ismerősök, nem tudjuk, juttatták el a felső Tisza vidéken élő távolabbi rokonokhoz. 6 évesen árván maradt. Kezdetben ide-oda hányódik, különböző felvidéki udvarházakban, ahol azonban korán szembesülhetett már gyerekfejjel a Habsburg párt, és az erdélyi János párt családokat is szétfeszítő viszályaival. A három részre szakadt magyar haza gondjaival, s a lelkeket még ennél is jobban felkavaró pápisták és újhitűek közötti hitvitákkal. A módos rokonság jóvoltából Kassán diákoskodhatott, ahol 18 éves korában egy diákcsíny miatt börtönbe zárták. Az történt ugyanis, hogy egy bizonyos Ormándi Demeter nemes úr, akinek tetszetősek voltak a lutheri reformátori gondolatok, felbíztatta őt, hogy öltözzön be angyalnak, és ijessze meg a luteránusokkal szakadatlanul kellemetlenkedő Feledi Lestár Habsburg párti várkapitányt, elbújva annak kemencéje mögé intve, hogy ne imádkozzék fakép, vagyis bálványok előtt. Meg is lett a következménye, inkvizíció elé állítják a lánglelkű 18 éves fiatal embert. Úgy is mondhatnánk, ez a pont, amikor a mécses lángra lobban az ő életében. 53 karácsonyát követően azonban sikerül szöknie, és 3 évi bujdostás következik, újra csak a pártfogóinál, rokonoknál. Tanult, ahol tanulhatott, olvasott, ahol olvashatott, és verseket írt. Köztük a legelső magyar nyelven megírt lírai, siralmas én nékem kezdetű búcsúversét, amit valószínűleg akkor írt, amikor 57-ben búcsúznia kellett Kusznak várától, és amit mindannyian kívülről megtanultunk annak idején az irodalom tanulmányokban. A refrényére egész biztos mindenki jól emlékszik. Vajon, s mikor lesz ön jó Budában lakásom? A szinte földön futóvá vált fiatal, lánglelkű Bornemissza fogalmazza meg már ilyen korán magyarul, ékes magyarsággal, szívének érzései. Élete következő állomása Sárvár, Nádasdy Tamás udvara. Ő és az irodalom kedvelő tisztartója, Perneszics György patrónusként lehetővé teszik, hogy Bornemissza külföldön tanulhasson tovább. Így került először Padovába, majd a humanista filológia egyik fellegvárába, Bécsbe. Itt újabb incidensre kerül sor az életében. Szállásán prédikációkat tartott, amiről később emlékezik vissza, és ezért Bécsben is börtönbe zárják. Prédikátorságának idézőjelben, hiszen végzettsége még nincs meg hozzá, eme kezdetétől később így emlékezett meg. Egyfelől féltem, gondolom a katolikusoktól, másfelől égett a szívem, és talán oldalam is kifakadt volna, ha számat fel nem tátottam volna. 23 évesen, talán azt mondhatjuk, a mécses most már nem csak lángra lobban, hanem égni kezd 23 évesen Bornemisszában. 58-ban itt készítette el Szofoklész átdolgozását, egyik tragédiájának átdolgozását, a magyar Elektrát. Erről majd a végén néhány gondolatot szeretnék mondani még. Bécsből Wittenbergbe vezet az útja, ahol Melanchthon lesz a tanára, és rajta keresztül teljességében, teljes fényében megismerkedik a reformáció gondolatvilágával, és nagy valószínűséggel itt Wittenbergben válik a reformáció rendíthetetlen hívévé. Az 50-es évek végén hazatért, és tanulmányait befejezvén világi értelmiségként próbált boldogulni, azaz nem mert ráállni a lelkészi szolgálatra mindjárt. Egy ideig Huszár Gár pártfogolta, akiről tegnap hallottunk, aki mellett nyomdás segédként segédkezett, ahogy ezt tegnap is hallottuk, Óváron 59-ben, majd Kassán. Ezzel kapcsolatban is feljegyeztek egy anekdótát, illetve ezt ő maga jegyezte föl és emlékezik vissza, miként azt tegnap is hallottuk, hogy Huszár Gárt, a könnyomtató reformártot is börtönbe zárták Kassán, Verancsics Antal egri püspök fogadta el, csak a pártfogóinak és a fiatal, a börtös viseléssel kapcsolatban már komoly tapasztalatokat gyűjtött Bornemissza diákos ügyességének köszönhette Huszár Gál az ő menekülését a kassai börtönből. Ezt követően újra Bécsben találjuk, ahol kancelláriai tisztséget vállalt. Ám ez sem tartott sokáig, Ferdinánd császár előtt ugyanis leleplezett egy okirathamisítást, méghozzá egy egyházzal kapcsolatos okirathamisítást, amit egy bizonyos Lisztius Pispek követett el. E kényes ügyből kifolyólag azután neki, mint fiatal embernek ő vesztett, neki kellett tovább állnia. Azaz nem tudta elviselni a hamisságot, igazságtalanságot, 28 éves ekkor már, és azt is mondhatjuk, hogy most már nem csak kezd égni a mécses, hanem immár ég a mécses, nem megalkuvó, nem tűri a hamisságot, legyen az kapcsolatban még a legnagyobb világi úrral, a császárral kapcsolatban is. És végül sok-sok lelki és testi tusakodás után elhatározta, hogy prédikátor lesz. Ekkor 29 éves. Első állomáshelyén Balassi János zólyomi udvarában lesz udvari prédikátor, azaz 29 éves, amikor a mécses teljes lánggal kezd el lobogni, hiszen rendszeresen igét hirdet, rendszeresen Isten igazságáról és evangéliumáról tanúskodhat. Öt aránylag nyugodt esztendő következik. Életének talán legnyugodtabb öt esztendeje itt Zólyom várában, és ezt is feljegyzik az irodalom történészek is természetesen, hogy a két balassi fiú, Bálint, a későbbi nagy költő és Ferenc nevelőjeként is működik a zólyomi udvarban. Amikor azonban 5 év múlva, 69-ben, 1569-ben patrónusa Balassi Jánost koholt vádak alapján letartóztatták, előbb Galgócon, majd Csemtén működött, mint prédikátor. Mátyusföld gyülekezetei és protestáns papjai 70-ben szuperintendensünké választották, amelyet 9 éven keresztül töltött be. Azaz a mécses már nem csak, hogy teljes lánggal lobog, hanem azt kell mondjuk, más-más gyülekezeteknek a terheit is magára vállalja, azaz azt kell mondjuk, hogy a környezete is átveszi azt az izzást, illetve izzik, és ő maga hőt kell, hogy átadjon, másokat kell, hogy hordozzon, fényt és meleget kell, hogy adjon egy nagyobb közösségért. 35 éves ekkor, és az is igaz, hogy egyre nagyobb terheket kell magára venni. Semtén Bornemissza ugyanakkor könnyomtató műhelyt is berendez, tele van energiával, a 30-as éveinek közepét taposó fiatalember, sorra jelennek meg kiadványai, mindenek előtt az ige hirdetései, posztillák, éveken keresztül összesen 5 kötetben, nem kevesebb, mint 7,500 oldalon. 7,500 oldalon. Aztán kátékat ír az iskolásoknak, a nebulóknak, olvasókönyvet, a lelkibetegeknek, gyászolóknak, vigasztaló könyvecskét ír, és elkészíti az Énekek 3 rendben címmel a leggazdagabb protestáns énekgyűjteményt, amely a korábbiakon is alapszik, így Huszár Gál énekeskönyvén is. Ez 1582-ben jelenik meg, 276 éneket tartalmaz. Emellett szolgáltat állandó külső és belső támadások keresztüzében kellett végeznie, 70-es évek végén, 16. század 70-es évei végén, 80-as évei elején harcolt Telegdi Miklós nagyszombati katolikus püspökkel, aki ott a szomszédságában működött, és tudjuk jól, ott működött a nem csak középiskola, jezsuita gimnázium, hanem egyetem is, és nagy erők bevonásával, a jezsuitákkal tudatosan megkezdődött ekkor már az ellenreformáció, maguk mögött tudva a világi hatalmat is, a Habsburg házat. 78-ban fordulat, perbe fogják, ugyanis megjelenik az Ördögi Kísértetek című műve, és gazdája emiatt elűzi Semptéről. Szereden folytatta hányatott pályáját, írói, szónoki és hittérítői működési folytán tovább terjedt a Duna vidékén a reformáció mégis. Majd újra elkerül Bécsbe, és a katolikus főpapok utasítására ismét elfogták, és 3 hétig újra börtönbe kerül. Újabb sikeres szökés, immár harmadszor volt börtönben, ezt követően Beckó várában rejtőzködik, újra bujdosóvá válik. Majd 79-ben Detrekő várában Balassi Menyhárt fiánál, Istvánnál talált menedékre. Hátralévő éveiben 6 évez, itt és a közeli Rárbokon működött, s folytatta énekgyűjteményének és a korábban már 5 kötetben kiadott prédikációk 1 kötetes változatának kiadását. Néhány gondolat, vonatkozás magánéletével kapcsolatban is, ez is erősíthet bennünket. Bornemissza magánélete sem volt próbáktól mentes. Pestisben elveszítette első, majd második feleségét is. 4 gyermekét kísérte el utolsó földi útjukra, és maga is többféle betegségtől szenvedett. 84-ben mindösszesen 49 évesen hunyt el Rárbokon. A széleskuti Balassi kriptában édesapja és első felesége mellé temettette el patrónusa, Balassa János. Az oltatatlan fáklyát csak a halál hallgathattatta el, de a Krisztustól még az sem választhatta őt el. Most pedig befejezésül engedtessék meg, hogy még néhány gondolatot elmondjak vele kapcsolatban, illetve 2 műve alapján egy kicsit próbáljuk aktuálissá tenni az ő munkásságát. Bornemissza Péter műveltségében és munkásságában szerves egységbe olvadt a humanizmus és a reformáció. Hívő és harcias protestáns prédikátor volt, a katolikus és királyi Bécs hatósugarába tartozó királyi Magyarországon, Felvidéken, és emiatt viszontagságosabb sorsú, mint kelet-magyarországi és erdélyi reformátor társai. Igazi humanista és sokoldalú ellentétektől és kétségektől sem mentes reneszánsz ember, akit erősen foglalkoztatott saját és mások lelki világa is. És itt szeretnék most a már imént említett Elektrára rátérni. A Tragédia magyar nyelven című prózai Elektra átdolgozását Bornemissza még a bécsi tanulmányai idején 1558-ban készítette el. Szofoklész drámáját valójában csak mintául használta, hogy belőle magyar nyelvű és aktuális érvényű művet hozzon létre. A latin nyelvi utószóban így fogalmazta meg a tragédia alapkérdését. Vajon akkor, midőn a haza durva rabságban szenvedj, szabad-e erőszakkal szembeszállni a zsarnokkal? Vagy pedig biztonságosabban arra kell-e várni, hogy az idő hozza meg az orvosságot és az enyhülést? A kérdésnek különös hangsúlyt az adott, hogy éppen a dráma írása idejében választották német-római császárra a bécsi székhelyű német, magyar és cseh királyt, Ferdinándot. És itt vagyunk most az örök és nagy kérdésnél. Egyház és világ. Mennyire olvadhatnak egymásba, mennyire különülhetnek el egymástól? A kereszténység hogyan viszonyuljon a társadalmi és politikai kérdésekhez? Ma is izgalmas probléma ez. Ma is így van, politika és egyház újra meg újra kérdés elé állít minket. Mielőtt látnunk, hogy nem csak nekünk kell ezzel a kérdéssel megküzdenünk itt a 21. században, hanem eleinknek, a reformátoroknak is komoly kérdése és problémája volt ez. Hogy legyek egy kicsit személyes is olyan szempontból, hogy őszintén elmondjam, milyen szomorú tapasztalatom van ebben a kérdésben. Bizony, én csak most az evangélikus gyülekezetekről beszélek, ahol szolgálhattam. Ott, akik ott ülnek a padokban, Nagyon sokan sokfélét gondolnak ezzel kapcsolatban. Sőt, még azt is merem mondani, hogy homlokegyenest ellentéteseket gondolnak erről. Mi az egyház feladata politikai kérdésekben? Mi a prédikátor, a lelkésznek a feladata? Az egyikük úgy gondolja, hogy mindenben részt kell venni, sőt, egészen odáig elmennek, határozottan véleményt kell nyilvánítani. Másikok megszólják az embert, csak az igét hirdessük. Strucc politikát folytatva ne vegyünk tudomást semmit a környezetünkről, a tiszta evangéliumot hirdessük. Mind a kettővel találkoztam, mind a kettőtől kaptam pofonokat, természetesen az elmúlt években. És akkor az igére figyeljünk, azt mondja ez a Zsoltár vers, mécses a te igéd. Lábam előtt, mécses a te igéd. Bornemissza, ha nem is közvetlenül, szókimondóan, de közvetett módon elmondta véleményét, kritikáját, társadalom kritikáját, jelezve a kor bűneit, visszaéléseit, az uraknak, a magyar uraknak köpönyek forgatását, a szereplőkön keresztül az Elektrában. Politizálás és egyház hogyan függnek össze? Azt hiszem, nekünk valóban nem politizálnunk kell, nem ez a küldetésünk, de nevén nevezni a jót és a rosszat. Lábam előtt mécses a te igéd, nevén nevezni az igazat és a hamisat. Nevén nevezni a szentet és a profánt. Nevén nevezni a tisztát és az erkölcstelen. Ezt megtették a reformátorok, azt hiszem ez a legkevesebb, amit nekünk is, Isten igéjével, a mécsessel meg kell tennünk. És végül, még egy kis türelmet kérek a testvérektől, figyeljünk a másik művére is, ami még nagyobb port kavart annak idején. Bornemissza prózájának újdonsága volt, jövőbe mutató eredetisége, hogy a posztillák, azaz az ötkötetes prédikációs gyűjtemének a negyedik kötetének elkülönített függelékében teljesedett be, azaz kivett belőle egy részt, amelyet külön címmel 78-ban ördögi kísértetek jelentetett meg és adott ki. Ez a könyve nagy botrányt kavart, mert valószínűleg nem értek az öt kötet végére, nem volt mindenki, aki elolvasta volna az összes prédikációt, az amikor kiemelte belőle, addig is megjelent, és külön megjelentette, akkor fölfigyeltek rá, és botrányt váltott ki. A korabeli viszonyok alapján ugyanakkor joggal. Az emberi gonoszság, az ördögi kísértések természetrajzát, vagyis modern szóval inkább lélektanát ábrázolta, elemezte benne valóságos esetek, ahogy mondja, mostani lőtt példák és személyes tapasztalatok alapján. Bornemissza műve főleg azzal keltett botrányos izgalmat, hogy megtörtént esetek alapján saját lelki világának titkait sem kímélve olyan ördögi mesterkedésekről beszélt nyíltan, amelyek bujálkodásba, paráznaságokba sodorják a férfi embert. Azaz voltak olyan kortársak, akik magukra ismertek egy-egy történetben. Esett tanulmányai egyrészt lélekbúvárló és ugyanakkor tanácsadó, gyógyító célzatúak voltak mégis, úgyszólván tudományos igényűek, másrészt az olyan hívő ember erkölcsi és lelkiismereti vívódásait tükrözik, aki maga is sokat tudott a bűnről, a bűnös kísértésekről. Zsoltáros azt mondja, lábam előtt mécses a te igéd. Ez azt is jelenti, hogyha Isten igéjére figyelünk nyitott szívvel és lélekkel, mint egy tükör meglátjuk benne magunkat. Mint egy tükörben meglátjuk, leleplez bennünket Isten igéje, hogy nincs mit rejtegetnünk Isten előtt. Tőle kaptuk, ahogy Luther mondja, testünket, lelkünket és mindenünket. Isten előtt nem lehet képmutatóskodni, nem játszhatjuk meg magunkat. És be kell vallanunk az ige tükrében, hogy sokszor gyengék vagyunk, tele vagyunk gyengeségekkel, testiséggel, vágyakkal. Bornemisszerről őszintén beszél az ördögi kísértetekben. Nincs miért tulajdonképpen, hogy képmutatóskodist játszunk Isten előtt. És gondoljunk akkor a reformátor gondolatára, az igére, hogy nem cselekedetek által, hanem hit által, Krisztus által nyerhetjük el az üdvösségünket. Mert ha az ember vívódni kezd a maga megkötözöttségével, akkor elkeseredik, akkor nem lát kiutat, akkor nincs reménység. Ezt átélte nem csak Bornemissza, hanem Pál apostol is ezeket a vívódásokat, és megnyugvást Krisztusnál találtak, amikor rájöttek arra, hogy hát épp ezért adta értünk Krisztust Isten. Épp ezért vette magára a mi bűneinket, csak hogy mi ezt lássuk be, hogy egyedül nem tudjuk, hogy a törvényt nem tudjuk megtartani, amennyire engedjük Krisztust, hogy az életünk részévé legyen. Annyit ér az élet. Ezért tulajdonképpen, amikor az ige mécsesként belevilágít az életünkbe, és ha ezt komolyan vesszük, akkor két út van előttünk. Az egyik az, hogy nem merünk szembenézni magunkkal, megijedünk, és elszaladunk. És azt mondjuk, minden mindegy. De van egy másik út is. És ezt az utat járta Bornemissza is. Ezt járták a többi reformátorok, az apostolok, Krisztusnak minden igaz tanítványa, hogy Krisztushoz térünk, Krisztushoz menekülünk, nála borulunk le, kezébe helyezzük testünket, lelkünket és mindenünket. És azért imádkozunk, hogy ne vonja meg tőlünk az ő lelkét, maradhassunk meg a hozzávezető úton, tartson meg minket hitünkben. Azaz lehet a Krisztus útját is választani, vele küzdeni, és nála bűnbocsánatból és kegyelemből élni. Ezt tette Bornemissza is. Élete nem volt hosszú, mindösszesen 49 esztendő. Ez alatt meg annyi kaland, kalandosság, nyughatatlanság, gyakori üldöztetés, máskor nagyrabecsülés, szakadatlan tanulás, tanítás jellemezte. Megjárta a börtönöket, 9 évig volt Mátyusföld evangélikus püspöke. Az igaznak vallott eszmét akarta szolgálni, és a rászoruló embereket. Járványok idején, a pestisben szenvedőket vigasztalta, és fölkészítette őket a halálra. Mindeközben ma is gyönyörűséges olvasmányokat írt. Prédikátor, népnevelő, humanista, költő, olykor még nyomdász is. Prédikációi, stilisztikai remek művek tele példázatokkal. Gyakorta beszél magáról, emlékeiről, kalandjairól, és ezek nem egyszer oly szemléletesen megragadóak, akár csak Szent Ágostoné vagy Rousseau vallomásai. Mindebből jól lehet érzékelni, hogy őszinte egyenes, ám de súlyos lelki terheket magában hordozó húsvér ember volt, mint mi. Kapi Béla, a már említett püspök, nem véletlenül adta róla szóló regényének az Oldhatatlan fákja címet. Lábam előtt, mécses, a te igéd. Így legyen a mi lábunk előtt is, Isten igéje mindenkor a mécses. Ámen.